Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja. Ő ad népének hatalmat és erőt. Kedves testvéreim, nyár közepetáján vagyunk, és aztán sok minden öröm meg nehézség is körülvesz bennünket. Hírekből halljuk, hogy sok felé Magyarországon is, világ más részein is mindenféle áradások vannak, gátakat építenek a folyók ellen, veszélyben van embereknek a lakása, és azután próbára tétetik az, hogy hogy tudunk összefogni egymással, és a közösen ránk szakadó bajokban egymást segíteni. Milyen szép a Szentmise kezdőéneke is azt mondja, hogy az egyet értőket házába fogadja az Isten. Hát, talán mindjárt egy ilyen üzenet is, hogy igyekszünk egyetértők lenni, nehézségek, gondok között élő emberek, hogy az Isten minket is a házába fogadjon. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy mielőtt az evangélium kifejtésére térnénk, valamit megemlítsek, ami előkerült itt a gyóntatásnak és a misének a kapcsolatát illetően. Ugye valaki szólt, nem is tudom kicsoda, a sekrestyés bácsinak, hogy hát szóljon nekem, hogy kezdjük pontosan a misét, és ha valaki később jön gyónni, akkor ne álljunk vele szóba, hanem hát mondjuk meg neki, hogy most már kezdeni kell a misét. Hát ezt ugye elgondolkodtam rajta, máskor is gondolkodom rajta, hogy is legyen ez, és egyszer vagy kétszer már szóltam erről, de hát évek teltek el azóta. Én egyrészt azt gondolom, hogy megérthető, hogy valaki, hát nem tudom, bosszankodik, hogy nem kezdődik a mise idejében. De hogyha egy kicsit elgondolkodik rajta, és a másik ember helyébe képzeli magát, akkor talán mindenki megváltoztatná ezt a szándékát, vagy mérgét elhessenteni. És másrészt pedig gondolhatnánk arra is, hogy ha megérkeztünk idejébe a misére, és a mise nem kezdődik el, akkor sincs nagy baj, itt ülünk, csöndesen imádkozgatunk, magunk részéről elkezdhetjük az imádságot. Ha valakinek nagyon időhöz van kötve a dolga, és el kell mennie, nem tudom, 45 perc múlva, és annyit szánt csak rá a vasárnapi misére, menjen el, hogyha nincs is vége neki, és akkor ne izgassa az, hogy ő nem teljesítette a kötelességét, ha annyira fontos, hogy elmenjen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezen egy picit eltűnődjünk. Ugye én sokat járok, kelek mindenfelé, naponta is tanév alatt utazom ide-oda, és nem autóval megyek, hanem vagy vonattal, vagy autóbusszal, és bizony nem egyszer látom, vagy magam is átélem azt, hogy utolsó pillanatban érkezik az ember, esetleg egy picit már el is indult az az autóbusz, és akkor mégis a buszvezető meglátja, hogy valaki még át akar szaladni az úton, és akkor megvárja. Hát akkor többnyire ennek örülünk. Lehet, hogy aki fönt van a buszon, az nem örül neki, mert ő siet. És ha már ilyen a buszvezető, akkor lehet, hogy a következő megállónál is megáll, és akkor ő a végén, hát nem tudom én, 10 perccel később ér oda, ahova igyekszik. Azért mégis meg lehet érteni, hogy az életben vannak buszvezetők, akik elindulnak, vannak, akik nem indulnak el. És hát az ember, hogyha maga a lemaradottak, vagy majdnem lemaradottak között van többször, akkor azon igyekszik, hogy ne szitkokat mormoljon, hogyha elment a busz az orra előtt, hanem hát hálás legyen akkor, hogyha megvárta. És másrészt pedig hát persze igyekezzék odaérni pontosan, vagy ne az utolsó pillanatban menjen, ha lehet. De azért nem egyszerű a Jónásoknak az idejét se kiszámítani. Én most úgy jövök, hogy majdnem fél órával korábban megérkezem, mindig beülök a gyóntatószékbe, de azért azt nem lehet várni egy gyónótól, hogy ő fél órával korábban jöjjön. Ha egyedül van, akkor még el is lehet várni, és tényleg van is, aki 20 perccel korábban eljön és meggyónik, és akkor nem miatta nem kell várakoznia senkinek. De hogyha valaki 3 gyerekét hozza, vagy ha valaki öreg, és otthon nehezen tud elindulni, stb., a család megszokja, hát akkor nem mondhatja azt, hogy én most gyónni akarok, és fél órával korábban megyek. És a gyerekeim jöjjenek velem, vagy pedig maradjanak otthon, és jöjjenek el, amikor ők jónak látják. Tehát valahogy ez nem olyan egyszerű dolog ez. És ha valaki mondjuk, nem tudom én, arra számított, hogy 5 perccel fél előtt megérkezik, és 5-en számítanak erre, akkor már ha mind az 5-en megérkeztek 5 perccel fél előtt, akkor egy kicsit furcsán veszik, hogy az elsőt még meggyóntatták, de a többit nem, és akkor ő már lemaradt. Pedig ő itt volt 5 perccel fél előtt, csak olyan pehje van, hogy most nem csak egyedül jött 5 perccel fél előtt, hanem 5-en jöttek akkorra. Tehát valahogy mégis meg kell találni, értenünk ezt meg, hogy 2 gyónás nem ugyanannyi ideig tart. És nem azért nem tart annyi ideig, mert kedvesebben elbeszélget a gyóntató a gyónóval, hanem mert talán csak ugyan szüksége van arra, hogy ne csak feloldozzák, vagy kapjon egy elégtételt, hanem valami kérdése van, amire tanácsot vár, és lehet, hogy fél éve óta morzsolgatja már magába, most szánta el magát, és hát akkor se lehet azt mondani, hogy jöjjön 4 órával korábban. Az se szerencsés, hogyha valaki már eleve elkésik, és akkor oda penderedik a gyóntatószékbe, de még ezt is meg lehet esetleg érteni. Lehet, hogy épp azért késett el, mert szomorú, meg nem tudom, mi minden van, és akkor odajön, és azt mondja, hogy útközben, akkor elhatározta, hogy meggyónik, és megpróbál. Hát akkor most mondjuk azt neki, hogy most már vége van. Valahol a gyónások egyedi dolgok, és egy egyéni sors vezet el odáig embereket, hogy ő most szeretne meggyónni. És ugyanakkor beleütközik abba, hogy a másik meg minden első péntek előtti vasárnapon, vagy utáni vasárnapon meggyónik, akkor sokan vannak a gyóntatószéknél. Ő meg 3 hónapja gyűlközik magával, most elszánta magát, hogy elmegy, és akkor benne találja magát a sokadalomba, és akkor meg azt mondja, nem várják már meg, mert hát elkezdődik a mise. Én azt gondolom, hogy szabad volna ebben egy picit nagy lelkűnek lennünk. És tényleg nem ilyen türelmetlenül várni, hogy most elkezdődjék ez már, hanem örülni annak, hogy van, aki most gyónik, imádkozni, és egy kicsit megnyugodni és békében lenni, megvárni, amíg elkezdődik. Az, ami mindannyiunk számára fontos. Hát nem tudom. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen elég kevesen vannak, akiket ez ennyire idegesít, vagy akik ennek a nyomán odáig jutnak, hogy akkor megszokjuk azt, hogy 10 perccel később kezdődik a mise, és nem is jövünk ide már félre, hanem ide jövünk 40-re, mert akkor reméljük, hogy nem fogunk lemaradni semmiről. Ez sem szerencsés. Persze, hogy ideges a világ, de ha valami, akkor a vasárnap délelőttünkben meg lehetne ezt oldani, hogy úgy intéznénk a dolgot, hogyha nem akarunk gyónni, akkor félre ide jövünk, akkor, és nem bosszankodunk, hogyha csak 3-4-kor kezdődik el a mise. és másrészt pedig, hogyha meg gyónni akarunk, hát akkor igyekszünk mondjuk legalább 5 perccel, vagy tényleg esetleg 10 perccel, negyed órával is korábban jönni, hogyha ez nem gátolja valami más otthoni elfoglaltság. Hát azt hiszem, ezeken így érdemes elgondolkodni a kinek-kinek, és talán akkor tudunk együtt így elfogadni ezt a helyzetet. Kevés a pap is. Régen az volt a helyzet, hogy egy plébánián volt 2-3 pap, az egyik misézett, 2 gyóntatott. És mise alatt meg tudtak gyónni azok, akik gyónni akartak. Hát ma nem így van, mert kevesen vagyunk, örülünk, hogyha nem tudom én, 20 kilométerről valaki idejön, és akkor az igyekszik elvégezni azt, ami a közösségnek igénye. Lehet, hogy egy embernek az az igénye, hogy most egy picit, mert ő nem csak gyónik, hanem zokogva megy be a gyóntatószékbe. Ha valaki zokogva eljön a gyóntatószékbe, akkor megvárom, amíg egy picit megnyugszik, meg kell, hogy 2 mondatot mondjak neki, mert bajban van. És én azt hiszem, hogy aki ideges, ha ő vele találkoznék ez az ember, és azt mondaná, hogy most engedje meg, hogy őt megszólítsa, akkor ő is ezt tenné ebben a helyzetben, és akkor azt mondaná, hogy ha később kezdődik is a mise, de nekem most ezzel az emberrel beszélnem kell. Hát valami ilyen ez, tehát nem egyszerűen arról van szó, mint egy hangversenyen, hogy kérem szépen megvan adva, ott is szoktak esetleg várni egy kicsit, és később kezdődik, mire a fészkelődésnek vége van, meg nem tudom mi, és nem bosszankodunk. Hát talán itt is meg lehet ezt oldani jó szívvel. A mai evangéliumban 2 példabeszédet hallunk, ez a 2 nagyon szorosan összefonódik. Olyan példabeszéd, aminek a gondolati íve is azonos, a mondani valója is. Tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt mondja. Mégis 2-szer mondja el Jézus, mert valami nagyon fontosat akar mondani. Ezt nagyon a lelkünkre akarja kötni. És milyen érdekes, hogy az egyik példabeszéd nagyon ismerős is, hogy a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs. Akkoriban a földbe rejtett kincs az olyan nagy témája volt a mindennapi beszédnek is. Mert sok vihart éltek át az emberek akkor is, de nem voltak bankok, meg nem volt olyasféle berendezkedés, mint manapság, hanem a kincsét az ember például drága köveket tartott, aranypénzt tartott, ilyesfélét magánál tartalékként, hogyha valami bajba kerül, akkor ezt eladja, és akkor tud belőle szerezni magának ennivalót, vagy örökséget hagy a gyerekeire. És viszont akkor, amikor jött valami hirtelen háború, vagy veszedelem, akkor sok embernek menekülnie kellett. Nem vitte magával a kincseit, mert azokat elvehetik tőle, hanem elásta. És reménykedett benne, hogy majd elmúlik a veszedelem, vissza tud jönni, vagy ő, vagy a fia, vagy az unokája, és akkor megtalálják a kincset, és hát ha ő odavész is, de az azoké lesz, akiket szeret. De sokszor nem tudtak visszamenni, vagy aki visszament, már nem tudta, hogy az apja hol ásta el a kincset, a kincs ott maradt elásva. És azért nem egyszer megtörtént, hogy ilyen elásott kincsekre egyszerűen rábukkantak emberek. Csak mondom, ugye a biblikus tudományban is, most nem olyan régen, hát mit tudom én, 60 éve kerültek elő olyan könyvek, amiket elástak, amiket barlangba rejtettek menekülő emberek Krisztus után néhány évtizeddel a Kirjat Qumránban. És micsoda óriási dolog, hogy ezek 2000 év múlva előkerültek, és azokat a régi könyveket olvasni tudjuk. Hát más meg a drága köveit rejtette el, és hagyta ott, és volt ilyen szerencsés ember, aki ilyen kincsekre rábukkant. És igenis voltak, akik reménykedtek benne, hogy hát az életük tönkre ment, de hát ha találnak ilyen kincset. Nem lottóztak, meg nem, de hát nem tudom én, ilyen szerencsejátékokba vettek részt, bár ilyenek is voltak, hanem reménykedtek a kincsekbe, és legendák támadtak ilyen elrejtett kincsekről. Meg a törvény is, nyilván ma is Magyarországon biztos van olyan törvény, hogyha valaki akár a saját kertjében talál, nem tudom én, 2000 évvel ezelőtt elásott aranykincset, akkor azzal mit kell csinálnia? Kié a kincs? a gazdáját már nem lehet megkeresni, annak a leszármazottját sem, hát akkor nem tudom, be kell adni a Nemzeti Múzeumnak, vagy valami, mert nem biztos, hogy ez azé, aki ottan 25 évvel ezelőtt megvette azt a telket. Hát a Krisztus korában az, a jogi szabály az volt, hogy ha találnak kincset, akkor az azé, akinek a földjén találták. Akkor is, ha nem ő rejtette el, akkor, amikor megvette a földet, akkor ez nem volt belekalkulálva az árába, hogy itt kincs is van. És ugye olyan érdekes, hogy ez az ember, akit kincset talál, nem is mondja Jézus, mert ez magától értődő a hallgató számára, ezt a kincset nem a saját földjén találta, hanem napszámosként mondjuk kapált egy kertet, ásott, árkot ásott benne, vagy én nem tudom micsodát, vízmedencét, és akkor talált kincset. Mit csinál? Elmehetne a gazdához, és mondhatna, hogy kincset talált. Tiéd a kincs, mert tiéd a telek. És akkor talán még kapna is valami jutalmat. De ez az ember nem ezt csinálja, hanem gyorsan visszatemeti a kincset, és aztán hazamegy, senkinek se szól, mert ha megmondaná a feleségének, vagy a fiának, vagy az anyukájának, vagy az anyósának, hogy mi történt, akkor az biztos elfecsegné nagy örömében. Nem, hanem ő egyedül mindent pénzét tesz, csak hogy azt a telket, vagy azt a földdarabot megvásárolhassa. A gazda el se akarja adni, de ő elmegy hozzá, és azt mondja, add el, és hát akkor azt mondja, hát akkor valami mesebeli árat kérek, azt is megadom, mert ő tudja, hogy a kincs sokkal többet ér. És akkor, ugye milyen érdekes, azt mondja Jézus, hogy mindenét eladja. Mit szól hozzá a család, hogy mi lett az apánkkal? Hát most mindenünket eladja, a házat, a tetőt, a fejünk fölül, és valami eszeveszett nagy dologra töri a fejét. Hát mit akar ez? És akkor egyszer csak megveszi a telket, kiderül, hogy ott kincs van, és akkor mindenki örül, és ő is közben már ragyog az arca, őrültnek néznek az emberek, a feleségem kétségbe van esve, jaj veszékel, de én tudom, hogy mit csinálok, mindent el kell adni, csak hogy megvegyük. Azt a kincset, azt szerezzük meg, amit én megtaláltam. Milyen érdekes ez. És milyen érdekes a másik példázat, ugyanez, csak ott egy kereskedő, egy drága gyöngyökkel foglalkozó ember kimegy a piacra, ahol például ilyen gyöngyhalászok azt, amit összeszedtek a tengerből, azt árulják. De ők a tengerből ki tudják szedni a gyöngyöket, de a gyöngyök igazi értékét nem tudják megbecsülni. És azok nem egészen értenek hozzá, hogy melyik ér többet, melyik kevesebbet. De ez szakértő, és rátalál egy gyöngyre, ami sokkal-sokkal többet ér, mint az összes többiek. És ezt persze, hogy drágán adja az is, aki árulja, de még mindig bagóért meg lehet venni a valóságos értékéhez képest. És akkor megint elmegy ez az ember, és azt mondja Jézus, mindenét pénzét teszi, csak hogy ezt a drága gyöngyöt megvesse. És amikor megveszi, boldog, mert az életének a nagy üzletét megcsinálta. Övé lett az a legdrágább, amihoz hasonlót nem is látott talán még soha életében. Kedves testvérek, itt ezen a ponton ugye a két hétköznapi történet az egy kicsit ilyen mesésé válik. Mert milyen érdekes, hogy se több, se kevesebb, mind a két esetben mindenét pénzé kell tennie annak, aki ezt a kincset meg akarja venni. Hát igen, Jézus azt mondja, hogy így vagyunk az Isten országával. Először is szem kell hozzá, hogy észrevegyük, hogy ez mennyit ér. Hogy ez csak ugyan mindennél értékesebb. És amikor észrevettük, akkor pedig elszántság kell hozzá, mert a többi ember nem becsüli ezt olyan nagyon sokra. És egy kicsit esztelennek tart minket, ha azt látja, hogy mi ennek a kedvéért mindenünket eladjuk, vagy másodrendűnek tekintjük. Nem biztos, hogy el kell adni mindenünket, a házat a fejünk fölül, a feleségnek a hozományát, vagy nem tudom, csinál. Nem biztos, hogy mind el kell adni. De valamiképpen mégis ez annyira megéri, hogy és csak akkor lehet a miénk, ha mindent alárendelünk neki. Ha az életünknek a középpontjába állítjuk, és azt mondjuk, hogy igenis, megleltük, és vállalunk mindent azért, hogy ez a miénk legyen. És akkor a miénk lesz. De csak akkor. Milyen érdekes ez. És milyen érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy ez a kincs, ez az Isten országa, amiért imádkozni is tanított a mi atyánk, hogy jöjjön el a te országod. Hát mi is ez? Van valami az emberi életben, ami ugye mindennél, ami tényleg olyan érdekes, hogy nem csak az érdekel minket, hogy a mindennapi betevő falatunk meglegyen, hanem hogy az életünknek legyen valami értelme, hogy azt érezhessük közbe is, meg a végén majd egyszer, amikor visszanézünk rá, hogy érdemes volt ezt az életet végigjárnunk. És ezt keressük. És ha valakinek meg is van az ennivalója, vagy a holnapra biztonsága, stb., de úgy érzi, hogy az életed mi a ménkinek élek én, hát akkor nagyon nehéz helyzetben van. Akkor nagyon szégyeli magát. Akkor azt mondja, hogy például hát nem vállalok gyereket, mert hát minek vállaljak gyereket, amikor a saját életemmel se tudok mit kezdeni. Ma egy csomó ember van, aki nem leli az életének az értelmét. Azt mondja, hogy hát ha már vagyok, hát akkor tengődöm. De mi a ménykűnek élek én? És minek él ez a sok-sok ember itt körülöttem? Igenis van értelme az életünknek. És Jézus azt mondja, hogy az életünk értelme az az, amit Isten országának nevezünk. Az az értelme, hogy rátaláljunk arra az Istenre, akinek érdemes a szolgálatába szegődni. Igenis, az az életünk értelme, az leli meg az élete értelmét, aki rátalál az Istenre, és azt mondja, hogy az ő szolgálata az valami értelmes dolog. Nem, van, aki azt mondja, hogy jöjjön el az én országom. És azt gondolja, hogy az az élet értelme, hogyha én sikerül egy olyan helyzetbe jutnom, ahol minden akaratomat teljesíteni tudom. De a saját akaratunk nem adja meg az életünknek az értelmét. Nem az az életünk értelme, hogy azt teszem, amihez kedvünk szottyan. Hanem valami más. Rátalálni arra, akiben hiszek, hogy ő jobban látja, ő mélyebben tudja, és én rábízhatom magamat. És hiszek abban, hogyha én neki szolgálok, akkor jó helyen van az életem, az erőfeszítéseim, az áldozataim, minden. Ez az, hogy megtalálni az Isten országát. És ez az, hogy mindent odaadni érte. És az Isten országa nem csak egy ilyen közös, nagy, hát nem tudom, megkönnyebbülés, ami egyszer csak eljön, és akkor mindenki boldog lesz, hanem abban már részesülhet az, aki a maga részéről ezt a személyes odaadást, ezt a személyes szolgálatot megleli, és egész szívvel vállalja. És akkor azt mondja, hogy a világban még nem jött el az Isten országa, de én már ennek az országnak a polgára vagyok, én már ennek az országnak a elkötelezettségében élek, és ez az életemet áldottá tette. Ez azt jelenti, hogy nyugodt vagyok e tekintetben. Meg vagyok elégedve, megleltem, és otthonra találtam benne. Valami ilyesmi az, amiről az evangélium szól. És kedves testvéreim, akkor arra biztat, arra bátorít bennünket Jézus, hogy figyeljünk, és legyen meg bennünk ez az éber szív, amiről az ószövetségi olvasmányban, Salamon történetében olvastunk. Ezért imádkozott, hogy éber szívet adj nekem. Legyen meg bennünk ez az éber szív, ami segít abban, hogy megbecsüljük az Isten országát, hogy fölfedezzük ezt az elrejtett kincset, ami sokak előtt el van rejtve, és előttünk is sokáig rejtőzik, de egyszer csak világossá válik, hogy ez az. És utána pedig adjon erőt, meg bátorságot, meg derűt ahhoz, hogy csak ugyan tudjunk mindent odaadni érte, hogy mindent másodrendűnek tekinteni ehhez képest. És aztán akkor megtaláljuk nem csak odafönt az örök élet jutalmát, hanem itt ezen a világon is azt a biztonságot, amivel támasza lehetünk másnak is, amivel kiállhatunk az emberek elé, És azt érezhetjük, hogy nem valami tökéletes emberek vagyunk, de olyanok, akik tudják, hogy miért élnek, és tudják, hogy azért érdemes élni, és ennek a örömével, ennek a biztonságával tudnak mások szemébe is nézni, és másoknak is segíteni abban, hogy ezt a kincset meglehelyék. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet.